Szóval a korintusi levéllel haladunk tovább, és be is fejezzük ma az első korintusi levelet, a 16. rész, ha valaki akarja követni a Szentírásból. Így hangzik. Ami a szentek számára való alamizsnát illeti, amiképpen Galácia gyülekezeteinek rendeltem, ti is azonképpen cselekedjetek. A hétnek első napján mindenitek tegye félre magánál, amit sikerült összegyűjtenie, hogy ne akkor történjék a gyűjtés, amikor oda megyek. Mikor pedig megérkezem, akiket javaltok, leveleitek által azokat küldöm el, hogy elvigyék Jeruzsálembe a ti ajándékotokat. Ha pedig méltó lesz, hogy én is elmenjek, velem együtt jönnek. Elmegyek pedig ti hozzátok, mikor Macedónián által menindek, mert Macedónián által megyek. Nálatok azonban talán megmaradok, vagy ott is telelek, hogy ti kísérjetek el, ahová menindek. Mert nem akarlak titeket éppen csak átmenet közben látni, de remélem, hogy valami ideig nálatok maradok, ha az Úr engedi. Efézusban pedig pünkösdig maradok, mert nagy kapu nyílott meg előttem, és hasznos az ellenség is sok. Hogyha pedig megérkezik Timóteus, meglássátok, hogy bátorságos maradása legyen nálatok, mert az Úrnak dolgát cselekszi, mint én is. Senki azért őt megnevesse, hanem bocsássátok előtt békességgel, hogy hozzám jöhessen, mert várom őt az atyafiakkal együtt. Ami pedig Apollós atyafit illeti, igen kértem őt, hogy menjen el hozzátok az atyafiakkal együtt, de semmiképpen sem volt kedve, hogy most elmenjen, de majd elmegy, mihelyt jó alkalmatossággal észem. Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek, minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Intelek pedig titeket, atyám fiai, hiszen tudjátok, hogy Stefániásnak házanépe, Akhája zsengéje, és ők a szenteknek való szolgálatra adták magukat, hogy ti is engedelmeskedjetek az ilyeneknek, és mindenkinek, aki velük szolgál és fáradt. Örvendezek pedig a Stefanás, Fortunátus és Akhaikus eljövetelének, mert a bennetek való fogyatkozást ezek betöltötték, mert megnyugtatták az én lelkemet és a tiéteket is. Megbecsüljétek azért az ilyeneket. Köszöntenek titeket Ázsia gyülekezetei, köszöntenek titeket az Úrban felette, igen, Akvilla és Priscilla a házuknál lévő gyülekezettel egybe. Köszöntenek titeket az atyafiak mindnyájan, köszöntsétek egymást szentcsókkal. A köszöntés a saját kezemmel, a Páléval. Ha valaki nem szereti az Úr Jézus Krisztust, legyen átkozott. Maran adta az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme veletek, az én szeretetem mindnyájatokkal és a Jézus Krisztusban. Amen. Három részre osztottam ezt a korintusi részt, az utolsó fejezetet, és jó volt, hogy végig mehettünk az egész fejezeten. Az első rész a 16. részben az 1 és a 24-es versek. Ez a gyűjtésről szól. A szegényekről való gondoskodás. Pál apostol figyelmeztet, hogy nekünk is, igenis kötelességünk gondoskodni a szegényebbekről, hogy kötelességünk azokról gondoskodni, akik valamilyen módon elesettek körülöttünk, akár a gyülekezetbe, akár a gyülekezeten kívül. A Galata levél 2. rész 10. versben így hangzik, amit szintén Pál apostoltól való levél. Csak hogy a szegényekről megemlékezzünk, amit én igyekeztem megcselekedni. Tehát, hogy fontos dolog az, hogy mi valamilyen különleges módon viseljünk gondot azokról az emberekről, akik a környezetünkben vannak, és valamilyen módon szükségbe vannak, valamilyen módon szegénységbe kerülnek. És a szegénység az sokszor nem csak anyaginek a hiánya, hanem lehet lelki is. Tehát lehet, hogy a körülöttünk élőknek lelki támogatásra, segítségre van szüksége. Nem anyagiakra, de lehet, hogy adott esetben arra. Lehet, hogy egy darab kenyérre, lehet, hogy egy ebédre, lehet egy vacsorára, vagy csak valamire, amit én tudok számára adni. És igazából ezt nem Pál apostol találta ki. Ez Jézus Krisztus küldetése. És engedjétek meg, hogy a Lukács evangéliumából a 4. rész 18-19-es verseket ide olvassam, amik így hangoznak, hogy tehát Lukács 4, 18-19. Az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem. Elküldött, hogy a töredelmes szívőeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. Tehát, hogy akkor, amikor igazából a szegényebbekre gondoskodunk, vagy szeretnénk gondoskodni, akkor többet teszünk, mint egy testi, vagy egy lelki szükséget betöltünk. Igazából Jézus munkáját folytatjuk, amit az Úr elkezdett, Ézsaiás proféta ugye előre, hogy az Úrnak a lelke lesz Istennek a fölkentjén, azon, aki Istennek a kedves esztendejét hirdeti. És én meg vagyok győződve, hogy akkor, amikor szükségben odaállunk, vagy mellé állunk valakinek, akkor az valami különleges módon fogja megtapasztalni Istennek a szeretetét. Tehát ha azt mondjuk, ugye az ige szerint is így van, hogy menj el, térj meg, melegedjél meg, majd lakjál jól, akkor az kevés. Lehet, hogy nekem, vagy neked kell arról a szükségről most, per pillanat gondoskodni. És nagyon csodálatos dolog az, hogy ugye a jeruzsálemi szegényeknek gyűjtenek az ige szerint. Tehát mi részesültünk abból a csodálatos kiváltságból, hogy Jézus zsidóként megváltott bennünket. Mi pogányokként lettünk keresztényekké. Mi egy asztalhoz ülhetünk Ábrahámmal és Izsákkal. Ők adtak abból, mi tartozunk, hogy adjunk ebből. És ez egy jó dolog, hogyha milyen módon tudunk gondoskodni másokról. És csodálatos dolog az, hogy ez a gyűjtés, ez benne van Pál apostolnak a levelének az elejében, hogy a napi rendi pont, tehát mint a feltámadásnak a kérdése. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Tehát nem véletlen került ide. És az csodálatos dolog, hogy bízik Pál apostol a gyülekezet vezetőibe, hogy tudnak választani valakit, aki el tudja vinni azt az ajándékot. Tehát megbízik a gyülekezet vezetésébe. Apostolként, plántálóként megbízik. Azt mondja, hogy van valaki, aki erre alkalmas. Tehát, hogyha a gyülekezet vezetősége valakit azt mondja, hogy ő alkalmas, akkor Pál apostol ezt elfogadja. És nem kérdőjezi meg, sőt, azt mondja, hogy még ő is elmegy vele. A második rész a Pál apostolnak a tervei. Tehát az 5-ös vers és a 12-es vers között. Pál apostol ugye arról beszél, hogy mit szándékozik, vagy mit szeretne tenni, mik azok a tervek, amik a szívén vannak, hogyan szeretne utazni, hol szeretne telelni, és ez jó dolog. És mikor készültem, akkor megragadott egy nagyon komoly dolog. Timóteus. Hogy Timóteusra kifejezetten fölhívja a gyülekezetnek a figyelmét, és Timóteusnak fiatalmi voltja, vagy nincs még olyan tapasztalata, vagy olyan elismertsége, mint Apollósnak. És ez a két testvér ott abban a részben egy kicsit így, az rossz szó, hogy szembeáll, de talán két példa, így jobb. És hogy Timóteus, ahogy érkezik a gyülekezetbe, hogy inti Pál apostol a gyülekezetet, hogy fogadják, és ne nézzék azt, hogy ő fiatal. És az 1 Timóteushoz írt levélbe Timóteusnak külön Pál apostol egy nagyon komoly bátorítást ad. És ezt sokszor el szoktam küldeni fiatal keresztény atyafiaknak, hogy értsék, hogy ez egy fontos dolog. Így hangzik, hogy senki a te ifjúságodat meg ne fesse, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban. És Apollóst ugye nagy tisztelet övezi, valószínű, hogy ő az év vezető, valószínű, hogy Isten komoly feladattal bízta őtet meg, és Pál apostol hangsúlyozza, hogy nem ő miatta halasztott el a látogatást, de azt is oda teszi, hogy majd később elmegy. És igazából, amikor készültem, akkor arra gondoltam, hogy vannak-e a gyülekezetünkbe fiatalok, akik által bennünket Isten taníthat. Hogyan veszem én azt, hogyha Isten a legkisebben keresztül akar tanítani? El tudom fogadni, vagy azt mondom, hogy én már, Istenem, azért veled járok x éve, hát nem biztos, hogy egy gyerek fog engem tanítani. Hogyan tudom ezt elfogadni? Hogyan tudom megalázni magamat Isten akarata, vagy Isten tanítása előtt? Mert lehet, hogy valaki testben fiatal, de attól eltekintve én azt gondolom, hogy a Szentlélek neki is adatott ajándékba. A Szentlélek neki is kijelenthet. És ha legkisebb is a gyülekezetbe, a Szentléleknek van hatalma őtet fölkenni arra, hogy számomra üzenetet adjon. Függetlenül attól, hogy milyen tisztséget vagy hány éves vagyok földi életbe számítva. És a harmadik rész, lehet, hogy ez lesz majd a leghosszabb, amiről egy kicsit szeretnék beszélni, ez a 13. meg a 24-es versek, ezek már ilyen útmutatások és üdvözletek, amit Pál apostol ír. Benne van, elhangzik ez a pár szó egymás után, hogy vigyázzatok, legyetek álhatatosak. Miért fejezi így Pál apostol be a levelet, hogy mi az, amiért álhatatosnak kellene, vagy mire kellene vigyázni? És a Márk evangéliumából egyértelmű, hogy mi az tulajdonképpen, amire nekünk oda kell figyelni. A Márk evangélium a 13. rész, 32-37-es versek így hangoznak. Arról a napról és óráról pedig senkit sem tud, sem az égben az angyalok, sem a fiú, hanem csak az atya. Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok, mert nem tudjátok, mikor jön az idő. Úgy, mint az ember, aki messze útra kelve, házát elhagyván és szolgáit felhatalmazán, és kinek-kinek a maga dolgát megszabván, az ajtól állónak is megparancsolta, hogy vigyázzon. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a háznak ura, estei vagy éjfélkor, vagy kakasszókor, vagy reggelkor. Hogyha hirtelen megérkezik, ne találjon titeket aludva, amiket pedig néktek mondok, mindenkinek mondom, vigyázzatok. Maga Jézus mondja ezeket. Maga Jézus hozza ezt a példázatot. Mi itt a terembe, meg a világon, akárhány keresztény van, nem tudjuk pontosan, hogy Jézus mikor fog visszajönni. Egy dolgot tudunk, hogy Jézus vissza fog jönni, de azt nem, hogy mikor. És Pál apostol írja és figyelmezteti a gyülekezetet, hogy vigyázzanak, hogy legyenek résen. Ugye ismerjük a Szentírásból, hogy az ellenség, mint ordító oroszlán, jár kell, és néz, hogy kit tud elnyelni. Nekünk vigyázni kell. A Róma levél 13. rész, 11-12-es vers. Így hangzik. Ez pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjük, mert most közelebb van hozzátok az üdvesség, mint mikor hívőkké lettünk. Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelget. Vessük el azért a sötétségnek cselekedet, és öltözzük fel a világosság fegyvereit. Ha a világosság fegyvereit akarom magamra venni, akkor nekem ébernek kell lennem. Ébernek kell lennem a gyülekezetben, ébernek kell lennem az otthonomba, a családomba és a környezetembe. Vigyázba, egy ilyen készenléti állapotba kell állandóan lennem. És Pál apostol ír még a Tesszalonika levélben is erről a vigyázásról, ami szerintem szintén ideillik, hogy hogyan is kellene ennek az 1 Tesszalonika 5-4-8-as versek. De ti, atyám fiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajmódra léphetne meg titeket. Ti mindnyájan világosság fiai vagytok, és nappal fiai, nem vagyunk az éjszakáé sem a sötétségé. Tehát, hogy nekünk, itt akik a gyülekezetben ülünk, azoknak várni kell Jézusnak a visszajövetelét. Nekünk erre készülni kell. Nekünk ébereknek kell lenni. Nekünk késznek kell lennünk arra, hogyha az Úr visszajön. Bármelyik pillanatban, akár ma este, akár holnap reggel, nem tudhatjuk, de késznek kell lenni. Nagyon szeretem ezt a részt, hogy azt írja Pál apostol, hogy minden dolgunkat szeretetben kellene végeznünk. Ugye Andy prédikált még január 1-én a szeretet kérdéséről, hogyha a 13. részt egy kicsit visszagondolunk. Azt mondja az ige, hogy ha a hegyeket mozgat is a hitem, vagy angyalok nyelvén beszélek is, de nincs bennem szeretet, akkor semmi vagyok. És Pál apostol megint emlékeztet erre, hogy a gyülekezetbe mindennek szeretetben kell végbe menni. Testvérek, ha nem szeretet a motorja, akkor az nem Isten szerint való. És vannak példamutató keresztények a korintusi gyülekezetbe, akiket itt Pál apostol név szerint. Szeretném megkérdezni, hogy a Szegedi Sion gyülekezetbe vannak-e példamutató keresztények? Családok, egyedülállók, idősek, fiatalok. Vannak-e példamutató keresztények, akiket meg kellene becsülni? Nekünk egymást meg kellene becsülnünk. És lehet, hogy nem fogom most szó szerint mindenkit elsorolni név szerint, hogy azok a családok, vagy azok az egyedülállók, vagy akár idősek, vagy fiatalok, szolgálattól függetlenül, betöltött tisztségtől függetlenül, meg kell becsülnünk egymást. És hálát adni Istennek, mert mi egy testtagjai vagyunk. Tehát mi nem mondhatjuk azt, hogy nincs rá szükségem a lába kéznek, vagy fordítva. És csodálatos dolog, hogy Pál missziójának része az egyház közötti egység. Tehát mi nem úgy gondolkodunk, hogy mi itt vagyunk, és valahol az országban vannak még rajtunk kívül keresztény gyülekezet, hanem mi egyek vagyunk. Mi egyek vagyunk, mi Krisztus teste vagyunk. És jó dolog az, hogy üdvözletek között az ázsiai hívőket is megemlíti. Tehát, hogy még ha földrajzilag is van egyfajta távolság, de akkor is Isten bennünket egybe szerkesztett. És egyek vagyunk. És Pál úgy rendelkezik, hogy a liturgia alatt olvassák fel. Nem tudom, hogyan történt az Isten tisztelet, de azt írja, hogy akkor legyen felolvasva. És az egy jó dolog, hogy azt írja, hogy a jele pedig, vagy a jelként a tartalmat, mikor elfogadta mindenki, akkor a békének a csókával köszöntsék egymást. Tehát egy ilyen békecsók, mint amikor mi köszönünk egymásnak, hogy békesség. Hogy ott, amikor elfogadjuk a tartalmat, akkor mikor békesség, akkor ezt egy szent csókkal fejezzük ki. És ez egy nagyon szép dolog. És saját kézzel, utóirattal látja el a levelet Pál apostol, és tovább megy, átkot mond. Átkot mond. Azt mondja, hogy ha valaki hogyan is szól, hogy még egyszer megmaradjon bennünk, van, aki már fejből tudja, hogy hallom. Tehát, hogyha valaki nem szereti az Úr Jézus Krisztust, legyen átkozott. Legyen átkozott, ha valaki nem szereti az Úr Jézus Krisztust. És vajon miért a Szentírásban átok is van? Ha olyan barátaink, akik mondjuk keresők is megkérdeznék, hát ez milyen? Hát hogy van ez, hogy a Szentírásban, amikor Jézus mindig a szeretetről beszél, a megbocsátásról, az elengedésről, itt meg egy komoly átok van, hogy jön ez ide? Hát hogy jönne ide, testvérek? Hát úgy jön ide, hogy az Ószövetségben nyúlik vissza. Az Ószövetségben nyúlik vissza, mert Isten előtökbe adtam a mai napon az életet és a halált. Mi döntjük el? Jézusban Isten elkészítette. Jézusban kész az üdvösségem, kész az örök életem. Én döntöm el, a szabad akaratomnál fogva, vagy elfogadom, vagy elutasítom. Ha elfogadom Isten üdvözítő kegyelmét Jézusban, áldott vagyok. Ha elutasítom, testvérek, átkozott vagyok. Ilyen egyszerű. Nem bonyolult, nem érthetetlen, ilyen egyszerű. Elfogadom, áldott vagyok. Elutasítom Isten kegyelmét, átkozott vagyok. Ilyen egyszerű. És még ez a Maranatta, ez egy őskeresztény imádság, arám szöveg a görögben, és ez a jelentése, hogy Urunk, jövel. Ma, mikor a végére értünk a korintusi gyülekezetnek, a januári vasárnapon, mi tudjuk-e egy szívvel mondani Jézusnak, hogy Urunk, jövel, mert szükségünk van rád, mert várunk tégedet, teljes szívvel, minden fogyatkozásunk ellenére, minden hiába való gondolatunk, hiába valóságunk ellenére. Urunk, mi akarjuk egy szívvel mondani azt, hogy jövel, és még egy valami, hogy mi igenis szeretnénk az életet választani, az áldást választani, nem pedig az átkot. Ne engedjük meg, testvérek, hogy az ellenség az romboljon. Akár itt a gyülekezetben, akár az otthonainkban, akár a munkahelyünkön, az iskolánkban, vagy abba a környezetben, ahova bennünket Isten helyezett. Ne engedjük. Jézus közel. Nem tudjuk, mikor jön, de várjuk. Várjuk vissza. És ezzel a gondolattal szeretném befejezni. Amen.
Most Csaba fog vezetni ez a imádság, ez a busz tragedy rule, és látunk, mint a Szentlélek mondok nekünk.
Tudjátok, hogy mi történt az elmúlt éjszakán. Nagyon szomorú dolog, hogy így kell erről beszélni, de ez a valóság. 16 fiatal halt meg, 16 ember halt meg buszbalesetben Olaszországban, és szeretnénk most imádkozni így együtt ő értük, akik gyászban vannak, akik vigaszra várnak, akik tele vannak kérdésekkel, miértekkel, szülők, barátok, osztálytársak, nagyszülők, ismerősök, meg egész ország népe, aki itt áll és csak néz, nem tudja, hogy ezek miért vannak. Hogy Isten küldje el a vigasztalót az ő szívükbe, hogy lássák meg azt, hogy valahogy érezzék meg, hogy van élet a halálon túl is, hogy tapasztalják meg tényleg Isten kegyelmét, még így is, hogy egy óriási traumával, óriási gyásszal kell megbirkózni itt az év elején. Adja meg Isten számukra a gyógyulást, a belső lelki gyógyulást, és valahogy valamilyen módon fordítsa Isten önmaga felé ezeket az embereket. Uram, én köszönöm neked azt, hogy te vagy az élet ura, Uram, hogy te adtál elébünk áldást és átkot, Uram, hogy mi feladatunk, az mi dolgunk az, hogy válasszunk, Uram, hogy tudjunk választani az élet és a halál között, ezt előnk beadtad. Uram, köszönöm neked azt, hogy te nem kényszerítesz ránk semmit, sem jót, sem rosszat, Uram, ezt mi ránk bízod. Köszönöm ezt a szabadságot, köszönöm, hogy semmi kényszer, semmi féle rabszolgaság nem kényszerít minket erre, és nem visz minket, Uram, ilyen irányba, hanem ez teljesen, Uram, mi, ami szuverén döntésünket várod, és Uram, mi szeretnénk mellette letenni a voksunkat, és szeretnénk, Uram, most is ezt megerősíteni, Uram, szeretnénk az életet választani, és azt is választjuk, Uram, és szeretnénk élni, és veled együtt élni. Uram, és kérlek most itt a gyász óráiban, napjaiban, akik, Uram, ott állnak a szülők, ismerősök, rokonok, testvérek, és nem értik, hogy miért történhetnek ilyen dolgok, amik történnek, ezek a szörnyűségek, hogy gyerekek, emberek égnek benne a buszban, és miért velük, és miért most. Uram, ezt mi sem értjük, és nem tudjuk. Nem tudunk erre választ adni. De Uram, te tudod a dolgokat, és tudod a mi dolgainkat, tudod az ő dolgaikat is. Uram, mi kérünk téged, hogy jelenj meg ott, mint vigasztaló. Uram, hogy állj melléjük, és Uram, az ő kezüket, az ő lelküket, Uram, fogd meg, simogasd meg, Uram, kérlek, hogy őket is öleld át, Uram, a te szereteteddel. És Uram, tudom, hogy ilyenkor nagyon sok emberben ott van, hogy Istenem, miért engedted meg ezt? Istenem, miért tetted ezt? Miért kellett elvesztenem a gyerekemet, aki most indulna még igazából el az élet útján? És Uram, nagyon sokan lehetnek úgy, hogy téged hibáztatnak, hogy Uram, rád vetik a köveket, Uram. Köszönöm azt, hogy te a te fiadnak nem kedveztél, hanem odaadtad őt, értünk, mindannyiunkért. A tulajdon fiadnak, Uram, nem kedveztél. Köszönöm, hogy ezt megtetted, értünk, mindannyiunkért, ő értük is. Uram, hogy legyen életünk a halál után, hogy legyen kapaszkodónk, hogy legyen bizodalmunk átlépni. Uram, Köszönöm neked azt, hogy te ilyen kegyelmes vagy, és Uram, kérlek, hogy ez a kegyelem ez hadd jelenjen meg valamilyen módon, Uram, az ő életükbe, akik gyászolnak, és vigasztald meg őket, Uram, kérlek ezért, és akik ott fekszenek a kórházakba sérülten, Uram, adj nekik felépülést, adj nekik testi és lelki felépülést is, Jézus. És köszönöm, hogy a mi imádságaink sem hiába valók, és köszönöm, hogy ezt megtehetjük, és köszönöm neked, hogy így odaállsz melléjük, és őket fogod bátorítani, és az ő szívüket, Uram, hozzád vezetni, mert ez a legfontosabb, hogy megérezzék azt, hogy mégis, Uram, hogy te jó vagy, hogy te nagy vagy, Uram, hogy te szent vagy, és te őket is most is szereted, annak ellenére, amik történtek. Amen. Aki akar, imádkozhat hangosan is, hogy tudjunk rá áment mondani.